Gyerekkoromban cigánygyűlölő voltam. Ha megállt egy szekér az utca végén, attól tartottam, elvisznek a cigányok. Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Ismerik ezeket a félelmeket? Hallottak már önök is ilyen élményekről? Valószínűleg sokan. Mai meghívottunk szájából mégis különösen hangzik, hiszen maga is cigány. Bejárs cigány és katolikus pap. Tavaly helyezték Csíkszentkirályra, hogy elindítsa a cigánypasztorációs programot abban a körzetben, ahol felnőtt, és ahol 10 évvel ezelőtt fellángoltak a roma-magyar konfliktusok. Honnan indult és hova jutott Kalányos Ottó? Mai és holnapi adásunkban erről beszélgetünk. Hallgassák a csíkszentkirályi segédlelkészt.
Kalányos vagyok, ugye? És az én előn, ugye, tehát itt megvan ugye a cigány csoportok, hogy vannak a beások, a gáborok, és ugye vannak a muzsikus cigányok. Én a beásokhoz tartozok, tehát azok a, ugye a cigányok közül ugye az alja nép, úgymond, tehát a legalsó fokozat. És például én is innen kaptam a nevezőt Kalányos, hogy a, ők fakanalat árultak. Tehát tulajdonképpen mindegyik cigány csoportnak, vagy családnak azért megvolt a maga szakmája, seprűkötés, kosár, téglavetés, tehát egy csomó olyan foglalkozás, amit csak cigányoktól fogadtak el, vagy cigányoktól várták. Nekem mondjuk az egyik ilyen célom, hogy az, hogy ezeket a nagyjából ezeket a szakmákat visszahozni. Mert az a cigány, tehát kéz, meg az, hogy a cigányok tudják ezt igazán, hogy mit tudom, hogy kell téglát vetni, hogy kell seprűt vonni jól, vagy kötni, kosarat vonni, stb.
Te mit tudsz a családodról, hogy ez hogy te beás vagy, ezek honnan jöttek ezek az információk?
Hát én találkoztam édesanyámmal. Tehát én találkoztam édesanyámmal, őt kászoni. Tehát itt van közel, úgyhogy találkoztam velük, és beszélgettem is.
Mikor kerültél? Állami gondozásba kerültél, vagy egyből nevelőszülőhöz?
Egyből nevelőszülőhöz kerültem. De nem voltam gyerek otthonban.
És az, hogy a család, meg hogy beás vagy, meg ez a cigány öntudat, ez honnan azt mutat, hogy nagyon egyszerű székely emberek neveltek.
Igen. Ez a tanulmányaim folyamán alakultak ki nálam, az, hogy hát nekem az, hogy cigány, az én utáltam a cigányokat. Hiába én cigányra
idegen. Egy nagyon barna bőrű, tehát nagyon karakteres.
Én nem tudom ezt letagadni, de én utáltam, mert féltem is tőlük. Tehát kicsi gyermekként bejött valaki az udvarra, én vettem a seprűt, és kergettem ki. Tehát ez is egy nagy kontraszt, hogy pont én vagyok megbízva ezzel.
És hogy honnan kezdődött ez az utálat, és mivé fejlődött? És...
hát ugye, hogy mivel nevelőszülőkhez kerültem meg ilyen
csecsemőkoromban,
és utána hány éves voltam? 3 éves voltam, azután megint a mai a nevelőszüleimhez kertem, vagyis akik most is, akikhez járok haza. És tulajdonképpen úgy bennem megmaradt, hogy tudtam, hogy cigány vagyok, de nem fogadtam el. És kicsi gyermekként attól féltem, hogy elvigyenek.
A cigányok.
Jaj.
De neked is mondták, hogy...
Nem mondták nekem, hogy egy cigány
vagy. Nem, az, hogy vigyázz, mert elvisznek a cigányok.
Ezt nem mondták. Ez csak, hogy én úgy tudtam, és hogyha láttam, hogy a... megáll az utca végén egy cigány szekér, vagy az üzlet előtt, akkor én már féltem, hogy mikor jönnek utána, vagy hogy... Na, de a másik pedig az, hogy a cigány öntudat, az, hogy én cigány...
Na, várjál, hogy lassítsunk, tehát elkerülsz ebbe a magyar családba, nem mondják, hogy elvisznek a cigányok, de hát nevelnek téged. És akkor te elkezdesz félni a cigányoktól, bekerülsz az iskolába. Milyen volt az iskolába? Bejött egy gyerek, aki cigány, de közben semmi.
Nem volt semmi.
Semmi.
Egészen 12. osztályig egyáltalán semmi nem.
Ide jártál Szentkirályra,
nem,
vagy...
Nem Szentkirály, én Csíkszentgyörgy község.
És Szentgyörgyről származol?
Igen, én Csíkszentgyörgy község, és a Szent Erzsébet bejártam suliba, a Gyimes felsőolokra. Nem tudom, hogy a hozzáállásom miatt, vagy hogy nem akartak megsérteni, vagy nem tudom miért, de soha nem találkoztam ezzel, hogy most ott de cigány vagy. Vagy hogyha valaki felmérgelődött rám, akkor nem az volt, hogy hát te mocskos cigány vagy ilyesmi. Nem volt soha. És
itt ebben a körzetben azért voltak konfliktusok. Ezeket láttad mondjuk 10 évvel ezelőtt, akkor még nagyon gyerek voltál, azokat megélted, nem? Alcsiki, Szentkirály,
Szentcsiki. Jaj, persze. Ezeket tudtam, de nem érdekelt. Tehát engem nem érdekelt.
Mintha nem lenne hozzá között.
Persze. Engem egyáltalán nem érdekelt ez. És talán ebből is, amit meséltem a legelején, hogy valahogy én most úgy állok neki ennek a pasztorációs területnek, hogy én is keresem az igazságosságot, holott tényleg nagyon sok minden szemügyre kell venni, meg kell nézni azt, hogy milyen a család, milyen körülmények között él.
Vissza rángassalak egy kicsit ebből személyes életedben, mert aztán fogunk erről beszélni, de ez egy fontos fordulópont lehetett nálad, amikor egyszer csak elfogadtad, vagy felismét, mi történt a te cigányságoddal? Onnan, hogy utálom a cigányokat addig, hogy én beás vagyok, és kalányos, és ennek van egy története.
Bekerültem a teológiára, és a teológián tulajdonképpen ott ébresztettek rá a kispap társaim arra, hogy én tulajdonképpen a gyökereimre büszke kellene, hogy legyek. És nem is akartam hallani erről, hogy mire legyek én büszke, arra, hogy cigány vagyok. És hosszú idő kellett elteljen ahhoz, vagyis 3 év, hogy én rájöjjek arra, vagyis úgy értve 3 év, hogy a teológia első év, hogy én cigány vagyok. És hogy ezzel, nem hogy ez ellen, hanem én ezzel együtt vagyok értékes. És hogy a Jóisten nem véletlenül cigány, ként teremtett meg engem, mert így van dolga terve vele.
Ez milyen volt ez a felismerés?
Ó, nagyon, nagyon nehéz volt. Egyben nehéz, öröm is volt, meg tele volt egy csomó kérdéssel is, hogy ez pont nekem most mire jó, vagy miért kell ez. Viszont a felismerés az azért, abból a szempontból volt jó, hogy el tudtam fogadni a gyökeremet. Tehát ma, ha valaki azzal jönne, hogy te cigány vagy, és akkor én azt mondom, hogy igen, az vagyok, és ez szép. És ez tetszik nekem.
Mi tetszik?
Az, hogy meg tudom mutatni az embereknek azt, hogy cigányként is lehet előrelépni, lehet haladni, lehet fejlődni. Holott jó, persze, hogy nevelőszülőknél éltem, meg teljesen más neveltetési stílus, meg hatás. De mégis azért megvan az emberben egy olyan, hogy sokan azt mondják, hogy na hát cigányként azért sok mindent nem lehet elérni. És én miért ne legyek az, aki felvállalom a cigányságomat, büszke vagyok arra, hogy így cigányként értem el azt, amit elértem, és meg tudom mutatni a többi társamnak is, akár sorstársamnak, vagy akár mondjuk telepeken élő cigány fiataloknak, vagy akárhol cigány fiataloknak, hogy fel lehet állni, lehet menni. Ezt csak azért mondom, mert ahogy mondtam, hogy a szegény családban nevelkedtem, nem volt az a lehetőség nekem, hogy olyan könnyen iskoláztassanak. Például ugye, mert el kellett menni Csíkszentgyörgyről Gyímesbe, az pénzbe került.
Miért azt az iskolát választottad?
Papa akartam.
De már akkor egyértelmű volt?
Persze.
Ez mikor derült ki?
Kiskoromban, hát ez már...
És ez hogy? Hogy ilyen korán?
Nem tudok erre válaszolni, ez nagyon... Már óvodába adtam össze az óvodástársakat. Ez csak úgy belém ivódott.
Valami érzelmi alapja, vagy érzed, hogy tartozni valahova, gondoskodás?
Nem, semmilyen. Egyszerűen ez most ugye Jeremiás prófétának azt mondja az Isten, hogy mielőtt ugye megformáltalak az anyamében, már ismertelek. És feladatot is ad számunkra Isten. És a Jóisten ezt én úgy érzem, vagy most már tudom, hogy azt az utat adta, hogy én pap legyek.
De te úgy formálódtál az anyaméjben, hogy nem sok esélyed volt. Az anyaméj, az anyához való viszony, a nevelő anyához való viszony, és az egyházhoz való viszony valahol csak.
Igen, beszélni. De tehetett volna mást is, például az én édesanyám. Vagy azzal, hogy a kórházba hagyott, én azzal csak jól jártam. Nem győzök hálás lenni az édesanyámnak, ugye, aki a kórházba hagyott, hogy sokan azon zúgolódnak gyerekotthoni gyerekek, tehát gyerekotthonban lévő gyerekek, hogy miért hagyott ott, és hogy én nem akarok találkozni vele. De ez egyfajta menekülés a gyermekek részéről, ami egyrésztből érthető is. Viszont kevesen jönnek rá arra, hogy jó-jó, engem ott hagyott a kórházba. De milyen az otthoni körülmények, milyenek, és milyen az a körülmény, ahol én élek. Nem mindegy. Most mi nem beszélgetnénk, hogyha én a...
Hát téged hazavisz.
Hazavisz, igen.
Hogy találkoztál vele?
Gyerekvédelemnek volt a szervezése, ők intézték ezt így el.
Hány éves voltál?
18.
Tehát amikor betöltötted a nagy, igen, akkor találkozni. Akkor... És akartad, hogy találkozott. Nem akartad?
Nem akartam, de hát a gyermekvédelemnek olyan drasztikus lépései voltak, hogy muszáj volt, igen, mondjak.
Rábeszéltek?
Ó, hát azon kérdezték, hogy Ottóka, akarsz-e találkozni édesanyád? Mondom, ne. És akkor képet így előn belevágtak. Tessék, itt van anyád. Mondom, hát ha már láttam a képet, mondom, hát akkor most már mi nem menjünk bele a dologba. Nem mondom azt most így visszanézve, hogy idővel ugye megszépülnek az emlékek. Akkor nagyon fel voltam érődve, érettségire is készültem minden. Fel voltam mérgelődve, hogy mi a helyzet, hogy miért csinálták ezt. De most visszanézve örvendek, hogy találkozhattam édesanyámmal is, a szemébe nézhettem. És nem a megvetés, hanem a hála volt a szívembe az, hogy életet adott. Tehát ez már egy mekkora nagy dolog, hogy életet adott nekem.
És az ő szemébe mi volt?
Az ő szemébe is hála volt. Tehát ő és ez is a Jóistennek a gondviselése, hogy úgy, ahogy a nő, a többi cigány édesanyja is, lehet, hogy ezt nehéz elhinni, de nagyon ragaszkodnak a gyermekükért. Nagyon. De óriási nagy probléma kell legyen, vagy betegség. Az én esetemben betegség volt, hogy ott hagyják a kórházba a gyermeket. Az én esetemben azért hagyott ott a kórházba, mert súlyos beteg, halálos beteg voltam. Tehát az orvosok megállapították, hogy én ha a holnapot megérem, akkor az lesz maga a csoda. Megértem. Tehát, hogy így hagyott ott az édesanyám.
Kvázi esélyt adott arra, hogy megmentsenek?
Igen. Mert ha hazavitt volna, akkor nem biztos, hogy megélek. Na, és ilyen szempontból én hálás vagyok nagyon. És ez volt a lényege annak a találkozásnak részemről, hogy elmondjam neki, érezni nem éreztem semmit. Tehát ugye, amikor kiszakadsz pólyás korod óta más nevel, akkor nehéz az érzelmekkel ott játszani, mert nincs, amit nincs, ahogy. Sok embertől kérdeztem, hogy hát ez mit jelent, vagy én csinálom rosszul, vagy én vagyok ilyen érzéketlen. És mondták, hogy nem, tehát szó sincs róla, hanem ez normális jelenség, hogy Na, és akkor így megnyugtató volt ez számomra, hogy találkozhattam vele, és ez meg is erősített engem. Vagy elgondolkodtatott, hogy cigány vagyok, és minél jobban, tehát most már ugye láttam, el voltam ott, ahol születtem, minden, és akkor már
és ez milyen volt? Nyomod. Oda mentél?
Oda mentem.
Szembesültél ezzel azzal?
Hát igen, egy akkora ház, mint ez.
Most körbe mutatsz, egy kis
ház.
Konyhában ülünk és tejázunk.
Így
ketten
van.
Alig férünk, igen?
Így van, egy ilyen, egy fűtő, ágy.
Testvére?
Négyen vannak bent a házban. Anya, apa. A édesapám, ő meghalt 2013-ban. Nem tudtam róla, most tudtam meg a tavaly. Tehát a édesanyámnak egy férje, tehát ilyen mostóapa van. Na hát, ezek voltak a körülmények, amúgy tisztaság volt bent, minden normális. Nem is a cigánytelepen laknak, hanem a cigánytelepen kívül, tehát egy utcában. De jó megtapasztalni azt, hogy értékeljem azt, amiben vagyok.
És az mennyire változott benned, az a gyerekkori érzés, hogy én utálom a cigányokat? Tehát, hogy visszapörgeted ezeket a találkozásokat. Bemész egy telepre, és...
Változott nagyon sok minden a szemlélet. Megváltozott az, hogy a cigány ember is egy értékes ember. Nekem a jelmondatom, egy világi jelmondat az, hogy lehetőségek által azzá válni, akik szeretnénk lenni. És én azt látom, hogy és a pasztorációnak is, legalábbis az enyémnek a fő lényege az, hogy azoknak a gyermekeknek, meg akár felnőtteknek is lehetőséget adni, akár a tanulásra, a jobb életre, akik akarnak változni. És én azt látom, óriásit változott, mert eddig gyengének láttam a cigány embert, egy lusta dögnek, tehát tényleg egy haszontalan semmi embernek. Most pedig megváltozott a véleményem, mert hogyha az ember odafigyel és lehetőséget ad arra, hogy változzon, vagyis hogyha akar, akkor, és él vele, akkor meg tudja tenni, és oda tud állni.
Tehát most ott tartunk, hogy te a teológián, egyrészt elmondják neked, hogy cigány vagy, és te belátod, amit mindig is tudtál, hogy az vagyok, megtörténik ez a felismerés benned, megindul egy ilyen folyamat, de hát innen még hosszú az lépések vannak addig, hogy elinduljon egy cigány pasztorációs program. Na ez a gondolat hogy fogant?
Amikor elfogadtam azt, hogy cigány vagyok, akkor nálunk ugye a teológián van egy ilyen a 7 év alatt, hogy gyakorlati pasztorális év. Az a negyed év után van, tehát az államvizsga után. És a negyed év után kihelyezik a kispapot két plébániára. Tehát egy év, tehát két fél évet tölt el egy-egy plébánián. Volt egy interjú a Maszollal. És ott nagyokat mondtam. Nem naív fejjel.
Még teológusként.
Persze. Harmad évvel végeztem. Mm-hmm. Nagyokat roppantottam, hogy pufogtattam, hogy mondtam a hülyeségeket. Hogy de így kellene, ahogy kellene, stb. És mondom, hogy kijött az interjú, és mondom, hogy most, hogyha nem csinálom ezt, akkor most mi lesz, hogy egyet mondok, s más csinálok. És kerestem az egyház megyébe egy olyan helyet, ahol többségben vannak cigányok. És én oda akartam kérni a helyezésemet. És meg is kapta őrkön, az őrkön negyedet, azt meg is kaptam. Kell egy cigány? Csoport vagy cigány? Na, adnak is. Egy évet töltöttem Márkus András atya mellett az őrkön negyedben. Na, nagyon sok mindent megtapasztaltam. Talán ahhoz, hogy most itt vagyok, és ezt a feladatot bízta rám az érsek atya. Hát nem talán, hanem teljes mértékben ennek köszönhető. Azt mondják, hogy egy évig szemlélődni kell. Hát én nagyon nem szemlélődtem, hanem én nagyon szeretek dolgozni, vagyis hogy nagyon szeretek, ilyen gyakorlatias vagyok, ugye mondtam a telefonban is, hogy inkább. De én inkább az ilyen gyakorlati dolgokat szeretem, és akkor elég sok mindent. Egy fél évig nem csináltam semmit. Egy fél évig végeztem a dolgomat, ami abból állt, hogy hittanórát tartottam, vagy gyereket temettem. Ezzel így kimerült. Fél év után el akartam kérni magam, abból a megfontolásból, hogy magyar helyen is tapasztaljam meg, hogy milyen a pasztorális élet. Mire a válasz az érsek atyától, a nyugalmazott érsek atyától az volt, hogy Ottó, nem helyezünk sehova, maradsz Őrkön, mert mikor felszentelnek, akkor visszakerülsz Őrkőre. Én fel voltam mérgelődve, mondom, nem. És az én amikor felmérgelődve, akkor az a munkába adom ki a dühömet. Én amikor visszajöttem az Őrkőre, Gyulafehérvárról, akkor elkezdtem dolgozni. De felindultságból csináltam az egészet, nem azért, mert akartam, nem is érdekeltek a cigányok először. Már írtam, 5 plébánia van Sepsiszentgyörgyön, írtam a plébánosoknak, hogy én önkéntes képzőt akarok hirdetni. Most se tudtam, mi az. Kiküldtem, persze a plébánosommal, Márkus atyával lebeszéltem, és egyszer csak 24 önkéntes megérkezett. Azt se tudtam, mit csinálják ezekkel az emberekkel, magyarok a városból. Bejöttek, beszélgettünk, volt egy elmélet és egy gyakorlati része, és kezdtem én is elgondolkozni, hogy azzal, hogy dühös vagyok, ez így jó, oké, de kezdem élvezni az egészet, kezdem szeretni. És itt jött egy törés nálam, vagyis törés, nem törés, hanem megerősödés, bocsánat. Itt jött egy megerősödés nálam, hogy milyen vagány velük dolgozni.
De mi volt az, amit így felírtál a to-do list, a megcsinálandók listájáról? Hogy ezt itt most nagyon át kell vinni a falat.
Hát első ez volt, hogy önkénteseket hívtam. Ez volt a legelső.
Ez miért volt fontos?
Hát azért, mert egyedül nem tudtam a nevelni foglalkozni, tehát muszáj volt. Voltak a szeretett misszionáriusai, akik most is ott vannak az Őrkön, ők folyamatosan hittanórát tartottak, csak úgy éreztem, hogy ez nem elég, nem, ennyi nem elég, kell még több. És 12 feladatkört határoztunk meg. Bejöttek az önkéntesek, és kérdeztem az önkénteseket, hogy na, te... Mihez értesz? Én a sporthoz, én az irodalomhoz, én az énekléshez, én a nem tudom mihez. És mondom, nem vállalnál el egy csoportot hétfőn például az irodalmi körbe? De, hát persze, kedden kórus, szerdán gitároktatás, csütörtökön, nem tudom mi, tehát megvolt. És betábláztam. És kezdődtek a munkák. Úgy kezdődik, a Jóistennek a gondviselése.
De ez nagyon szerencsés. Én ezt úgy hallgatom, hogy egy nyarád menti ilyen nagyon faluszéli, meg gettóban élő emberekkel dolgozom, ahol olyan szintű irodalomóra, zene, hát olyan szintű analfabetizmus van, hogy nincs számfogalom, nincs tegnap, meg nincs holnap. Tehát, hogy azért ez egy szerencsés csillagzat volt. Ez mennyire mértétek, szóval Őrkő mennyire volt egy különleges?
Mondjuk az igazság, hogy Őrkőn 26 éve, hogy pasztoráció folyik, tehát a helyi plébános, a Márkus András atya, biztos hallottál róla, tehát Márkus atya, ő ott volt velük 96 óta, azt hiszem, vagy valahogy így, nem, hát az 26 éves én vagyok. 24 éve, 20. Uh-huh. 3-4 éve. Na de ez a lényeg, hogy a 23 éves munkának, vagy 4 éves munkának az eredménye, ez az egész. De azt láttam, hogy ez kell a fiatal, a gyermekeknek. Mm. Volt felnőtteknek is, ilyen meghallgatlak, ilyen. De a fiataloknak kellett, mert most nézzük meg, a gyermek elmegy iskolába, hazamegy, bemegy abba a kis házba, egyszerűen nincs lehetősége tanulni. Vannak hatan, öten, maradjunk ötbe egy ekkora házba, ami csak ház, tehát ez csak egy konyha, de ami csak ház, öt ember, az már rengeteg. Na és akkor én tudtam, hogy most nekünk nem tudjuk megteremteni, és hogyha akartuk volna, meg tudtuk volna, de hogy nem tudjuk megteremteni azt, hogy délután ilyen after school legyen, de mi foglalkozunk mással. A gyermek az iskolából odavetődött hozzánk, és délután foglalkoztunk velük. Nem tanítottuk, vagyis tanítottuk, csak más dolgokat adtunk át nekük. És nagyon szerették. Nagyon-nagyon szerették, és ez a minta nekem nagyon megtetszett. És ezt a mintát szeretném az Alcsiki.
És hogy jött, bekerültél a burokba? Tehát nehéz terep, de még csak burokba voltál. Ott jött egy csomó ötlet, de volt, melletted volt Márkus András, egy közösség, ahol már több mint két évtizedes munka folyt. Na és akkor azért mégiscsak a mély vízbe kerültél itt Alcsikon, nem? Vagy hogy ez? Nem így látod?
Hát igen, ez amikor ugye a szentelésem napján...
Ez mikor is... volt?
Június 29-én volt.
Tavaly?
Igen.
2020 július.
Igen, júna.
Júni 19.
Igen, június 29.
Azt meséld el azt a napot, mert az azért fontos szokott lenni.
Igen. Hát, minden vágyam ez volt.
Óvodáskorod óta erre edzettél.
Igen, amúgy nagyon, ez a karantén időszak úgy érzem, hogy nekünk kedvezett, mert a szentelendőknek, mert ilyenkor a papszentelés alkalmával nagyon sok vendég szokott jönni. Tehát buszokkal jönnek, ugye, nem meghatározatlan, most nincs ilyen, hogy korlát, hogy kik jöhetnek, kik nem, aki akarja. Viszont a tavaly 2020-ban azért a karantén, vagyis a covidos időszak az meghatározta, hogy hányan jöhetnek. És ezt nem csak én mondom, hanem a többi társam is, hogy ez nekünk egy lelki megnyugvást adott. Nem kellett azon agyaljunk, hogy a vendégek kik jönnek,
kevesebb
mit
volt a
kell
látszat.
Adni, ételt, italt, jaj, vajon mi a helyzet, és át tudtuk élni. Én legalábbis most magamról beszélek, át tudtam élni az egész szentelésnek a mélységét. És ez olyan gyönyörű volt, tényleg felejthetetlen gyönyörű. És az a másik, hogy az új érsek szentelt, tehát mi voltunk az első szentelendői, akiket szentelt az érsek atya, és maga ez a közvetlensége. Most történt meg először az, hogy a helyezésünket, azokat nem tehát levélbe kaptuk meg természetesen, de hogy nem bent az ebéd után tudtuk meg, hanem már a szentelés után a templomban, misében. A mise keretén belül is. És ez már egy ilyen óriási, tehát nagy dolog volt. És az a közvetlenség, ahogy hozzám szólt prédikációba, mindenkinek a maga... Tehát mintha már ismert volna minket, nem tudom milyen rég, hogy azáltal a jelmondataink által is megszólított, hogy te miért választottad azt a jelmondatot, és hogy az a jelmondat téged hová tud vinni, milyen vagány. Na, úgyhogy az egész szentelés egy mély esemény volt, meghatározó életesemény. És maga a helyezés az számomra egy meglepetés volt, egy óriási meglepetés. Nem számítottam volna soha, hogy én ilyen közel kerülök. Az első, hogy ugye én Csíkszentgyörgy községben lakom, tehát Bánkfalvában, az itt van egy, mutatom, tizenvalahány kilométer, és itt vagyok Szent Királyom. Ez az első nagy meglepetésem, hogy fúj ilyen közel. De aztán természetesen az érsek, hogyha magyarázta, hogy miért kerültem ilyen közel, pont a cigánypasztoráció miatt az Alcsigi.
De miért pont itt kezdődött a cigánypasztorációs program?
Talán azért, mert itt kaptam így helyet, hogy itt volt egy hely, ahol külön lakhatók.
Te azt mondtad, hogy rólad lepergett az, ami 2009-ben itt történt. De én azt hiszem, hogy ez azért benne van az emberekben. Nem gondolod, hogy ez közre játszott, hogy itt kell egy ilyen gyógyítás, egy ilyen valamiféle tudatosság? Nem volt erről szó, vagy nem merült fel? Nem szokott eszedbe jutni, vagy nem emlegette senki?
Én azt látom, hogy persze emlegették és mondták ezt nekem, hogy de úgy gondolom, hogy az az idő lejárt.
Gondolod, hogy a sebek begyógyulnak?
Begyógyulnak azért, mert most a protestáns egyházak is kezdtek felfejlődni, sőt, hát csak nézzük meg, hogy Csíkszentkirályon van, vagy nem tudom hány család, így olyan körülbelül egy 50 családot mondok, de nem tudom, hogy annyi van-e. De 50 családból, hát 15 plusz még, talán még 3-4, de úgyis 18 család van katolikus. És a híveknek a visszajelzése az volt, ami
csak többi neoprotestáns vagy?
Az, ami talán nekünk egy kicsit túl most szégyen is, de a híveknek, a hívek számára egy jó, pozitív dolog. Pont ez, hogy ők átálltak, vagyis átálltak, hát ahhoz, azokhoz álltak, akik foglalkoztak.
Na, mint a neoprotestáns egyházakhoz. Tehát, hogy akkor mondjuk ki, ez szigorúan fog hangzani, hogy itt a katolikus egyháznak, katolikus vidéken vagyunk, nagyon közel Csíksomlyóhoz.
Nem csinált semmit. Hát ez igaz. Ezt én is hangoztatok, úgyhogy ez nem. Tulajdonképpen, ugye ez nagyon érdekes, mert egy katolikus vidéken, ahol még a kutya is katolikus, szokás mondani, ott tulajdonképpen legtöbb helyen a papnak a dolga az, hogy misézik, irodázik, és az annyi. De a hívei megvannak, tehát nem állnak át, vagy nem. Jó, persze most más a helyzet, mert most nagyon egyre több a fiatal plébános, és egyre több fiatal plébános érzi azt, hogy a híveknek igényük a lelki élet is. Vagy a lelki életnek a megerősödése. De tulajdonképpen régen most az idős papbácsikat, hogyha nézzük, vagy tehát nem, hogy a cigányokkal, de még a magyarokkal sem foglalkoztak.
Volt egy általános elfordulás, vagy nem tudom.
Nem is elfordulás ez, hanem megszokás. Tehát, hogyha én tudom azt, hogy te katolikus vagy, és te hozod az egyházi adót, a kötelességeidet megteszed, és én is megteszem azáltal, hogy megkeresztellek, megbérmállak, stb., akkor te élünk. És közünk egymáshoz, vagyis hogy közünk van egymáshoz, mert te az én hívem vagy, és ennyi. De ma ennél több kell. És én akkor, amikor azt mondják, hogy a cigányokkal nem volt foglalkozva, vagy a katolikus egyház nem tett semmit annak érdekében, hogy a cigányok megmaradjanak katolikusoknak, hát csak magyarokkal tett.
Ez azért különös, mert azért itt a katolicizmus, én ugye felcsiki vagyok, de azt hiszem, hogy az alcsikiak nevében is, azért ez egy nagyon bensőséges, intenzív, megélt élmény, gyakorolt élmény. Somlyó lábánál,
persze.
Nem lehet másképpen.
Persze.
Úgyhogy akkor ez nagyon drámai, amit te mondasz, ha te érzed úgy, hogy ezt az egyébként hagyományai szempontjából, napi érzelmi igényeiből szerint is mélyen elkötelezett katolikus híveket magukra hagyták.
vagy magukra maradtak, vagy elfáradt az egyház, nem tudom milyen.
Nem fáradt el az egyház, csak én úgy gondolom, hogy akkor nem ez volt az elsődleges szempont, hanem akkor az volt az elsődleges szempont, most vegyük az ilyen, hát az 1950-60-as évek.
Na várjál, hát tehát, az egy politikailag sima, tehát hogy az egyházi üldözés és elnyomás évtizedeiben ott nekem nincs kérdésem, hogy mi történt. De hát nem az a nemzedék van most, maradt el, akik az 50-es években a kert alatt mentek Somlyóra, búcsúra, megvállalták a Securitate üldözését, hanem az a nemzedék, aki a forradalom után ugye jött egy ilyen nagy felmozdulás, egy egyházi reneszánsz, és én mégis úgy látom, hogy ezzel alatt a 30 év alatt nagyon sok magyar hívet vesztett minden egyház, a katolikus egyház is. A cigány pasztoráció meg hát az
nem volt. Mindig úgy akartuk megoldani, vagyis ezt a élvezem, mert Márkus atya szokta ezt mondani, hogy ha nem akarunk semmit csinálni, akkor hozzunk létre egy csoportot. És akkor papírozzunk. És én is így látom az ő elvét követve, hogyha nem akarunk semmit, hogyha nem akarunk fejlődést, akkor gyorsan hozzunk létre valamit, egy ilyen... Sok ez, ahogy te is mondtad, ez a felgyorsult, hogy gyorsan valahogy legyen, megcsináld meg, és utána... Ha szétszórtuk, akkor utána nem is érdekelt.